Volt-e hatása a globális olaj- és földgázpiacra a Katarral szembeni Szaúd-Arábia által kezdeményezett szankcióknak, embargónak? Egyebek mellett erről lesz szó az Energiainfó ma esti műsorában. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Hlavai Rihárd, jó estét kívánok!
Energiainfó. Mindenre van energián.
Reagálta a globális olaj, illetve földgázpiac a Katarral szembeni embargóra, szankciókra? Egyebek mellett erről is kérdeztem a közelmúltban Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét. Most ebből a beszélgetésből idézünk. Megérezte a földgázipar ezt a szaúdi-katari ellentétet?
Nem volt ennek jelentős hatása a világ földgázpiacára, hiszen Katar továbbra is tudja szállítani a földgáz termékét. Akkor lehetne esetleg egy izgalmasabb változás vagy fejlemény, ha mondjuk Katart nem engednék ki az öbölből, tehát az arab öbölből ugye a gázszállítmányaival. Ez nem következett be. A katariakra egyébként erőteljesen hatott azért ezek a szankciók, tehát az élet jelentősen megváltozott ott. Viszont a világ földgázpiaca ezt szinte egyáltalán nem érezte meg.
Itt ugye, ha nem engednék ki őket az öbölből, ugye ez azért egy fontos kérdés, mert ugye emlegetjük Iránt, Katar és Irán, ugye elméletileg szembe kell, hogy álljanak, ugye a síta-szunita oldal ellentét miatt, de igazából jó barátok, vagy legalábbis együttműködnek, és ugye a hormuzi szoros azért alapvetően iráni ellenőrzés alatt is áll. Mennyire bonyolult ez a helyzet ott, és mennyire fenyegeti esetleg egy áremelkedéssel akár a földgáz, akár az olajpiacot?
Én azt gondolom, hogy nem lesz ennek a szankciónak jelentős hatása a világ földgázpiacára. Valóban azért, ahogy nagyon helyesen mondtad, ugye ez a gázmező, amit most jelenleg Katar kitermel, ez közös Iránnal, és hát komoly politikai közeledés is volt az elmúlt években a két ország között, annak ellenére, hogy elméletileg Katar ugye az a szunita oldalon áll, nem a síta oldalon, mint Irán. Be is jelentette egyébként Katar, hogy fejleszteni akarja ezt a mezőt, tehát a jövőben nagyobb mennyiségű gázt fognak innen kitermelni, ami azt jelenti, hogy növelni fogják a cseppfolyós földgáz kínálatot a jövőben. Irán is egyébként fejleszteni akarja az ő oldalát, tehát ilyen szempontból is fontos nekik az, hogy Katarral együttműködjenek. Nyilván ez a fajta közeledés nagyon nem tetszik a többi szunita többségű öböl országnak. Én azt gondolom, hogy ez a fő oka annak, hogy ez a fajta szembenállás elkezdődött Katarral szemben. Ugye ne felejtsük el azt, hogy ez a katari stratégia teljesen más, mint amit a többi OPEC állam tett. Tehát Szaúd-Arábia gazdasága alapvetően az olajexportról szól, de ugyanez igaz mondjuk az Egyesült Arab Emirátusok egy részére, illetve Irakra, Kuwaitra egyaránt. Ezzel szemben Katar egy külön utas politikát folytatott, egy kicsit lenézett földgázra alapozta a gazdaságát, amiből gyakorlatilag nagyobb jólétet tudott teremteni, mint a legtöbb más öbölbeli ország. Nyilván ez egy komoly irítséget és egy komoly szembenállást váltott ki a többi arab országból. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy ez a szankció ez bekövetkezett.
Egyébként mi lehet az oka annak, hogy miközben az olajár általában rendkívül érzékeny, mondjuk az öbölmenti térségben történő bármilyen politikai eseményre, most mintha nem reagált volna?
Hát pont azért, mert hogy ez alapvetően a földgázról és Katarról szól. Itt lényegében arról van szó, hogy ezt a külön utas Katart valahogy megpróbálják a szunita államok visszaterelni a szunita táborba. Ugye volt egy OPEC megállapodás, ez sem vonatkozott ugye Katarra, hiszen ők földgázra alapozták a gazdaságukat, az ő olajtermelésük az minimális. Úgyhogy ezen alapvetően erről szólna az én olvasatomban.
Apropó megállapodás, OPEC megállapodás, beszéljünk egy picit az olajáról. Ugye 2014 nyara óta nagyon sokat beszéltünk itt az Inforádió Aréna című műsoraiban is erről a történetről. Van egy megállapodás termelés csökkentésről, hogy esetleg elérje valahogy a 70 dollárt ugye az olajár. Nem nagyon akarja elérni, ugye?
Nem, valóban így van. Nagyon úgy tűnik, hogy a piaci kiegyenlítődés, illetve a piac újra egyensúlyba kerülése lényegesen lassabban következik be, mint amit mondjuk évelején az OPEC tagállamok, vagy akár a legtöbb pénzügyi befektető várt. Sokkal lassabb ez a fajta mozgás. Ennek azt gondolom, hogy az a fő oka, hogy a korábbi évek beruházásaiból származó olaj, az olyan nagy mennyiségű, hogy ez egy olyankora kínálatot okoz, ami miatt ez az egyensúly nem tud gyorsan létrejönni. Most azért azt várja a piac, hogy 2018-ban se lesz feltétlenül egyensúly, köszönhetően annak, hogy a nem OPEC tagállamok, illetve az OPEC tagállamoknak egy része tovább növeli majd a termelését. Miközben egyébként keresleti oldalról nagyon masszív keresletnövekedést látunk most a világban, olyan mennyiségű többlet olaj van még mindig, ami miatt 2018-ban is valószínűleg némi többlet kínálat lesz a piacon, ami valószínűleg az én olvasatomban azt is jelenti, hogy erről a szintről nem fog jelentős mértékben emelkedni az olajára.
Van esélye arra, hogy egyáltalán valamikor belátható időn belül ez a helyzet kialakul, vagy ez az egyensúly állapot eljön ismét?
Én azt gondolom, hogy igen. Azt hiszem, hogy 2019-2020 az lesz az az időszak, amikor újra egyensúlyba kerülhetünk. Az is látszik azonban, hogy jelentős áremelkedés nem lesz, elsősorban amiatt, mert ezt az olajpiacot érte egy komoly kínálati sok az utóbbi években, ez pedig ugye az amerikai palaolaj volt. Látszik az, hogy azért ez az 50-60 dollár körüli szinten már az amerikai palaolaj termelők aktivizálják magukat, és adott esetben képesek olyan termelés növekedésre is, ami ezt az egyébként masszívan növekvő globális olajkeresetet képes kielégíteni.
Az amerikai palaolajtermelők a mérleg nyelve most?
Alapvetően azt gondolom, hogy igen. Ők azok, akik ugye a marginális termelők, és valahol az ő termelési költségük, illetve aktivitásuk az, ami valahol meghatározza tulajdonképpen az olajnak a globális árát.
Akkor mitől emelkedhet az olajára, ahogyan is mondta 2019 után?
Én azt látom itt a piacon, hogy azért az amerikai olajtermelők költségcsökkentési tartalékai azok elfogytak. Egyébként ennek egy jelentős része abból származott, hogy a különböző szolgáltató cégek költségeiket levágták, illetve a szolgáltatásaik árait lecsökkentették. Azonban olyan mértékben csökkentették a szolgáltatások árait, hogy lényegében ezek a szolgáltató cégek ma már nem termelnek nyerességet. Tehát mindenképpen lesz valami fajta áremelkedés ezekben, ami az én olvasatomban azért egy valamilyen 5-10 dolláros szinten legalább följebb emelni majd a marginális kitermelési költséget az Egyesült Államokban. Én ezért azt gondolom, hogy egy 60 dollár körüli szint lesz az, ahol azért ez az olaj stabilizálódni fog majd egy-két év múlva.
A világgazdaság számára melyik a jobb? A mostani, ilyen 50 dollár körüli, vagy majd ez a 60 és esetleg 65 dollár körüli olajár lesz a szimpatikusabb vagy a kedvezőbb?
Azt gondolom, hogy inkább a 60 dollár az jobb. A nagyon alacsony olajár ugyanis több szempontból is veszélyes. Egyrészt az alacsony olajár nagyon alacsony befektetési és beruházási aktivitást generál, ami azt jelenti, hogy ha a világ olaj alapon marad, amire azért azt gondolom, hogy a következő egy évtizedben még jó esély van, akkor ez egy komoly áremelkedést hozhat egy idő után, hiszen ha alacsonyabb beruházás, akkor kevés olaj lesz rendelkezésre, kevés olaj áll majd rendelkezésre egy 5 év múlva. Tehát a nagyon alacsony olajárnak örülhetünk, de azért ennek hosszabb távon komoly következményei lesznek. Ez az egyik probléma. A másik gond az, amit én látok, hogy azért ez a nagyon alacsony olajár nagyon komoly politikai instabilitást okoz a termelő országok körében. Nagyon érdekes összefüggést olvastam a közelmúltban, ami arról szólt, hogy egy 10 évvel ezelőtt még az OPEC tagállamok voltak úgymond a legolcsóbb termelők, hiszen az alacsony olaj kitermelési költség mellett a költségvetéseiknek se kellett nagyon magas olajár. Ma ez megváltozott, ma a nemzetközi olajcégeknek a magasabb költsége az még mindig alacsonyabb, mint amilyen olajár szükséges lenne mondjuk Venezuela vagy Szaúd-Arábia számára, hogy a költségvetésük egyensúlyba kerüljön. Tehát ezeknek a kitermelő országoknak nagyon magas az olajfüggésük, egy tartósan alacsony olajár gyakorlatilag lehetetlené teszi ezt a fajta igazodást, ami szükség lenne ugye mondjuk Szaúd-Arábia részéről, ez pedig egy komoly politikai kockázattal jár. Nem hiszem, hogy a fejlett világnak az az érdeke, hogy mondjuk az arab világ, az arab kitermelő országok komoly politikai instabilitással rendelkezzenek.
Rövidesen folytatódik az Energia Info, az Inforádió energiaipari magazinja, és benne a beszélgetés Plecser Tamással, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjével. Tartsanak velünk továbbra is!